Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat a Rómaiakhoz írt levélnél, és a 10. rész 13-tól a 15-ös versig fogjuk olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk. Egész biztos, hogy nagyon sok minden jár a fejünkben ilyenkor, és sok-sok kérdés, nyomorúság és fájdalom, öröm van bennünk. Amikor Isten igéjét kinyitjuk, akkor legyen ott bennünk az a reménység, hogy az ige az megvidámít minket, helyreállít minket, üzenetet ad. Úgyhogy arra kérlek benneteket most, hogy próbáljunk meg most úgy oda menni az igéhez, hogy kicsit elengedjük a többi dolgot, ami most a fejünkben van, mert az ige fog szólni hozzánk. És így olvassuk, és engedjük, hogy az Úr megvidámítson, tanítson, incsen, szóljon hozzánk. Tehát Róma 10, 13, 15. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak az eljövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy megértsük azt, amit személyesen ma szólni akarsz hozzánk. Hisszük, hogy a te igéd igazság. Amen. Foglaljatok helyet. Ahogy két héttel ezelőtt említettem, a 9-től 11. részig a római levél a zsidókkal foglalkozik, Izraellel foglalkozik, és három nagy témát érint. Az elsőről volt szó két héttel ezelőtt, a 9. részben a bukásról beszél Isten igéje, hogy mi is okozta Izraelnek a bukását. Négy dolog van, amiről az ige beszél. Az egyik, hogy felületes módon nem lehet Istent megközelíteni. Felületes módon nem lehet az Isten igéjét olvasni, hanem csak úgy, hogyha törekszel arra, hogy a lényeget meglássad. Ennek egy példája az, ami Izraelben kialakult az igét olvasva, hogy törvényeket láttak pusztán az igébe. Törvényeskedés lett. Felületesen nézték Istennek az igéjét, mert nem értették meg a lényegi üzenetet, hanem bizonyos... Mindjárt lehalkul. Bizonyos törvényeket láttak csak meg benne. Nem jutottak el arra, hogy megértsék az üzenet. Persze, voltak kivételek, de ha az egész népet nézzük, akkor így volt. A másik, hogy emberi logikával közelítettek Isten igéjéhez. Sokszor föltették a kérdést, hogy igazságtalan esetleg az Isten. És nem bizalommal mentek oda az Istenhez. És Dávid egy nagyon jó példa erre, hogy ő, bár az élete nem volt tökéletes, messze nem, de mégis egyfajta erős bizalommal ment oda Istenhez. És őről azt mondja Isten igéje, hogy egy olyan férfi volt, egy olyan ember volt, aki kedves volt az Isten előtt. Aztán a harmadik dolog, hogy kényelmes módon nem lehet Isten igéjét sem, meg Istent sem követni. Azt értem ez alatt, hogy kényelmes azt mondani, hogy fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk, és keressünk az igéből igazságot arra, hogy jó vagyunk mi, és nem kell nekünk megváltozni. Vagy például a törvény olvasásából kényelmes dolog, például tizedet adni a mentából, kaporból, meg sok-sok dologból, betartani bizonyos dolgokat, és nem megküzdeni azért, hogy valóságosan tartsuk be Isten törvényét. Jézus, amikor beszélt a törvényről, akkor a lényegéről beszélt, és egy küzdelemről beszélt. Azt mondta, hogy szép dolog, hogy betartjátok a tizedet, például még a mentából is, de mégis a lényegét nem teszitek, nem küzdöttetek érte. És az utolsó dolog, amiről szó volt, hogy büszkén nem lehet Istenhez oda menni. Az volt az elképzelés a zsidó emberekben, hogy ők képesek betartani a törvényt. Hogy mi meg tudjuk csinálni. Csak alázattal, megalázkodva lehet Istenhez menni, és elfogadni, hogy Isten tudja csak megadni nekünk mindazt, amire szükségünk van. Erről volt hát szó két hete. A mai napon a tizedik vers, vagy részben a megtérésnek a lehetőségéről lesz szó. Talán úgy tűnik az Új Szövetségből, hogy Izrael nagyon nagy bajban van, és az igaz is. De mégis azt mondja itt a tizedik rész, hogy van lehetőség a megtérésre, van lehetőség a változásra. Erről lesz ma szó, és majd jövő héten pedig Izraelnek a jövőjéről fogunk beszélni. Szeretnék most három kérdést föltenni, és ez a három kérdés annyiban különleges, hogy mindenki csak egyet választhat. Tehát kettőt nem lehet, meg hármat. Lehet, hogy fogod úgy érezni, hogy talán neked mind kettő is igaz, de szeretném mondani, hogy az lehetetlen. Úgyhogy azt kérném, hogy amikor majd meghallgatjuk a kérdést, akkor gondolkozz, hogy melyik a te kérdésed. Erről a három kérdésről van ugyanis szó itt a tizedik részben. Az egyik kérdés így szól, hogy tudod-e, hogy Jézus hova küldött téged? Itt a hova azért is van egy picit máshogy írva, meg idézelbe téve, mert itt nem egy helyet gondolok én, tehát hogy most Szombathelyre, vagy Afganisztánba, vagy hova, hanem ezt úgy amblok értem, hogy hova, mi a te küldetésed, mi az, amit Isten nálad elrejtett, amit neked adott, ami a te küldetésed, amire elhívott Jézus. Ebben a hovában minden benne van. Tudod-e ezt? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, és elnézést, hogyha esetleg furcsa ez a kérdés, vagy valakinek bántó, de azt gondolom, erről szól a tizedik rész, hogy biztos, hogy érted az evangélium lényegét? És itt most nem arra gondolok, hogy teológiailag most valakit megkérnénk, hogy jöjjön ide és mondja el tökéletesen az evangéliumot mindenféle igékkel megmagyarázva, hanem hogy érted az evangéliumnak a lényegét, azt az üzenetet, amit Isten el akar neked mondani? Biztos, hogy érted? Ez egy másik kérdés, nem tudom, érthető-e, hogy jól érted-e az evangélium üzenetét. Lehet, hogy valaki nem tudja megfogalmazni, de érti a szívében. A harmadik kérdés, amivel foglalkozik ez a rész, hogy valóban segítségül hívtad Jézust. Lehet, hogy valaki érti az evangéliumot, lehet, hogy valaki sok mindent tud, lehet, hogy egyszer talán ki is mondtad, hogy Uram Jézus segíts. De hogy valóban ez vonatkozik rád az életedben, segítségül hívtad Jézusnak a nevét. Három kérdés, és azt szeretném kérni, hogy egyet válasszál. Nem választhatsz kettőt, vagy hármat, mert majd a végén talán, lehet, hogy értitek is, hogy miért nem lehet ebből többet válaszolni. Ha valaki nem hívta segítségül Jézus nevét még, akkor nem érdekes még az a kérdés, hogy hova küldte őt. Jó, picit gondolkozz ezen, hogy melyik a te kérdésed? Melyik a te kérdésed? Erről fogunk tehát ma beszélni, és az a rész, amit felolvastam, a 13-15-ös versek, az tulajdonképpen Pál írása szerint az evangéliumnak a logikáját mutatja. Ennek kapcsán fog Pál ezeknek a kérdések mentén gondolkozni. Én visszafelé, tehát a 15-től 13-ig, hogyha megfordultam, akkor ez így működik. Krisztus hírnököket küld. Krisztus hírnököket küld. Ő megtehetné, hogy itt van, és emberek nélkül mond el dolgokat, de ő hírnököket küld. Aztán a hírnökök hirdetik az örömhírt. Ezek a hírnökök, akiket ő elküldött, elmondják az örömhírt. Aztán az emberek, akik itt a földön élnek, hallják az örömhírt. És itt nem pusztán arra gondolok, hogy hallják a hangokat, hanem értik, meghallják ezt az örömhírt. Aztán a hallók, akik meghallották az örömhírt, bízni kezdenek Krisztusban. Anélkül, hogy valaki nem hallja meg az örömhírt, nem tud bízni Krisztusban. De a hallásból bizalom lesz. A bízók, akik bíznak Krisztusban, segítségül hívják az Urat. Hát, én csak olyat hívok segítségül, akiben megbízok, olyat nem hívok segítségül, akiben nem bízok meg, az értelmetlen dolog. Viszont, mivel bajban vagyunk, ezért hát egész biztos, hogy segítségül hívjuk azt, akiről tudjuk, hogy ő mindent meg tud tenni a mi életünkben. És a segítséget kérők megmenekülnek. Ezt mondja Istennek az igéje. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit itt Pál leírt, de azt mondja, hogy így működik az evangélium, így működik Istennek az örömüzenete. Nézzük akkor meg ezt a 10. részt, és olvassuk végig, és keressük a válaszokat. Rögtön az első vers, és kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az nézze az igét. Az első vers az rögtön az első kérdést választókhoz szól. Tehát akik azt mondták, hogy az ő kérdésük az első kérdés. A másik kettő az nem kérdés számukra, mert arra igen a válaszuk. Azt mondja itt Pál, hogy testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Pálnak ez egy bizonyságtétele. Két dolgot mond itt. Az egyik az, hogy szívemből kívánom, hogy üdvözüljenek. Szívemből kívánom, hogy üdvözüljenek. Hát ha megkérdezném, hogy itt a teremben ki az, aki szeretné, hogy mindenki a világon üdvözüljön, hát biztos, hogy mindenki fölemelni a kezét, nem igaz? Vagy van esetleg olyan, aki nem szeretné? Nem hiszem. De ez mégis mást jelent. Ez nem azt jelenti, hanem ez valami belső indítatást jelent az életedbe, hogy az életed tulajdonképpen a legfontosabb része ez, hogy te tulajdonképpen a te néped üdvösségét kívánod. Szíved mélyről kívánod. És hogyha most itt vagyunk Magyarországon, akkor mondhatjuk, hogy igen, mi magyar emberek, akik itt élünk, ide helyezett minket az Isten, mi ezt kívánjuk. Ez egy kérdésem felét, hogy ez egy napi kívánalom a te szívedbe? Vagy pedig úgy jól el vagyunk, és persze időnként a fölmerül ez a kérdés, akkor eszünkbe jut, hogy de jó lenne. De hogy értitek ezt? Azt mondja Pál, és emlékeztek rá, korábban azt írta Pál, hogy ő akár még átok alatt is lenne azért, hogy az ő népe megmeneküljön. Hogyha neked ez a kérdésed, hogy tudod-e, hogy Jézus hova küld téged, akkor azt gondolom, hogy ez az első és legfontosabb kérdés még ezelőtt benned, hogy vajon ott van-e benned ez a gondolat, vagy mi jár a te fejedbe. És a másik, az talán könnyebben megfogható, azt mondja, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Azt mondja Pál, hogy ő rendszeresen, folyamatosan könyörög az ő népért. Hát erre könnyebben tudunk válaszolni, hogy milyen sűrűn szoktunk imádkozni a mi népünkért. Milyen sűrűn imádkozunk csak a családunkért, vagy Szombathelyért, vagy a magyar emberekért, vagy a világért. Úgyhogy, ha ez a te kérdésed, akkor tekints Pálnak a bizonyságtételére, hogy ő, mert ugye sokszor azt látjuk, hogy fú, de jó Pálnak. Hát ő tudja az ő küldetését. Na de Pálnak a szívébe ott volt ez a két nagyon komoly dolog. Egy olyan példa jutott eszembe, hogy mondjuk ha szeretnék egy foci meccset játszani, és én nagyon szeretnék győzni, és toboroznék embereket, akkor hát megkérdezném azokat, akiket toborzok, hogy te figyelj, te szeretnél nyerni, vagy csak úgy focizgatni jöttél. És hogyha ő csak focizgatni jött, akkor nem tudom, hogy beválogatnám-e a csapatomba, ha én mindenképp nyerni szeretnék. A másik kérdésem meg az lenne, hogy szoktál egyébként edzeni kondiba, vagy gyakorolsz? Mert ha nem szokott, akkor megint nem vállalnám. Nem válogatnám be. Valami ilyesmit érzek itt, hogy mi annyiszor vágyunk arra, hogy a küldetést lássuk. De akkor Isten megkérdezi, hogy de figyelj, a szívedben ott van a vágy arra, hogy az emberek megtérjenek, és a te népedért, a te szívedben ott van az igazi kívánalom, hogy megtérjenek. Illetve szoktál-e könyörögni ezért? Mert hát ha nem, akkor miért gondolod, vagy mit kérsz tőlem? Úgyhogy Pál egy nagyon erős bizonyságtétellel kezdi, azt mondja, hogy ő neki ez van a szívébe, és ő ezért nap mint nap tesz. Tovább olvasva, a második verstől most azokhoz szól Pál, akiknek a kérdése a második kérdés. Úgyhogy nem tudom, kinek kiválasztotta a második kérdést, nem kell föltenni a kezet, de ha az a te kérdésed, hogy biztos, hogy érted-e az evangélium lényegét, vagy közben is, ahogy beszélünk róla, változtathatsz kérdést, hogyha rájössz, hogy nem is biztos, hogy az volt a te kérdésed. Azt mondja itt Pál, mert tanúskodom mellettük, mármint a zsidók mellett, hogy Isten iránti búzgóság van bennük. Tehát Pál azt mondja először is, hogy az ő népéről tudja, hogy Isten iránti búzgóság van bennük. És én szeretném mondani neked is, hogyha te úgy vagy, hogy valahogy nem érted még át az újjászületést, valahogy nem megrekedtél valahol. Tehát itt vagy, már régóta jársz, már régóta úgy azt mondod, hogy keresed Istent, vagy talán nem is tudod eldönteni, hogy hívő vagy-e, vagy nem vagy hívő. Azt mondja neked is Isten, hogy látom a te búzgalmadat. Hát különben nem is ülnél itt. Látom azt, hogy igen, te keresed az Istent. Viszont mond valami furcsát. Azt mondja, hogy de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni. És nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Azt mondja itt Pál, hogy a gond a zsidósággal, és azt mondom, minden olyan emberről, aki rendszeresen jár templomba, de igazából nem tud egyről a kettőre jutni, az, hogy tulajdonképpen jó, van buzgalom benne, van keresés, de mégsem van jó irányba, és valahol az önmaga elképzelései vannak többségében az Istenről. Szeretném megkérdezni tőled, hogy az Isten dolgairól mennyi az, ami a te elképzelésed, és mennyi az, amiről tudod biztosan, hogy az Isten mondta neki. Olyan sok ember van, aki azt mondja, hogy a maga módján vallásos. Hogy ő a maga módján hisz Istenben, meg hogy Isten ilyen, meg olyan, meg hogy én így gondolom, meg amúgy gondolom. Az Isten kijelentette önmagát ebben a könyvben. Mennyi a te ismeretedből, az Isten keresésedből, ahogy Isten szól hozzád, mennyire ismered az Istennek az igéjét, hány százalék az, amit azt mondod, hogy ez igazából lehet, hogy csak az én gondolatom, és mi az, amiben biztos vagy, hogy ez az Úrtól való. Hoztam egy kis italt, hogy ezt meg csak példának mutassam. Ebben egy nagyon jó minőségű bor van. Tényleg, tehát 10%-ban, a többi az víz. De tényleg nagyon jó a bor, tehát több ezer forintos, és nagyon finom. Szerintetek finom ez az ital? Ha esetleg még buborékos víz lenne, akkor fröccs lenne, de azért jó borból fröccsöt nem szoktunk csinálni. Kérdésem, hogy szerintetek hány százalék vizet bír egy jó bor? Hogy az még finom legyen? Egyet se. Hát azért legyünk már engedékenyebbek azért. Vagy itt tényleg mindenki úgy van, hogyha mondjuk 1% vizet beletennék, akkor észrevennétek? Hogy? 10%. Mondjuk. Az már necces, tehát már az, aki már úgy jól ért hozzá, az már lehet, hogy észreveszi, de szerintem mondjuk egy 2-3% az biztos elbír, de valahol e körül van, igaz? E körül van a dolog. És azt szeretném mondani, hogy ha neked vannak elképzeléseid Istenről, és most mondom, a második kérdésesek témájában vagyunk, hogy biztos, hogy jól érted az evangéliumot? Ha van elképzelésed, akkor kérdezem újra, hogy mennyi abból a tiéd? És mennyi az, amiben biztos vagy, hogy ezt Isten így mondja, az igében ezt kijelentette? És szerintem nagyon hasonlít a jó bor témához. Hát ha 100%-ban az Isten kijelentését érted, akkor jó úton jársz. De ha azt mondod, hogy hát olyan 60%-ban értem az Isten igéjét, és 40%-ben azért tényleg mégiscsak a saját gondolataim vannak, akkor az nem lesz jó. Azt mondja tehát itt Istennek az igéje, hogy a zsidókkal ez volt a baj, hogy a maguk igazságát akarták érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Valahogy úgy indultak el az Isten dolgaiba, hogy hozzátették az ő gondolataikat. Tehát tudjuk, hogy a törvénynek voltak aztán magyarázatai, és aztán a törvény magyarázatainak is voltak magyarázatai, és aztán olyan szörnyűségeket találtak ki, hogy meg volt mondva, hogy hányat lehet lépni szombaton, meg úgy is tudjátok ezeket a dolgokat. És mi ezen mosolygunk, csak kérdezem, hogy tedd föl magadnak a kérdést, hogy a te gondolataidban mennyi az, ami tényleg a tiéd, és mennyi az, amit Isten adott neked. Mert hogyha 10%-nál több a lényegi dolgokat értve, akkor lehet, hogy nem érted az evangélium lényegét. Lehet, hogy azért nem tudsz egyről a kettőre jutni. És utána a 4. versben elmondja Pál, hogy mi az evangélium lényege, azt mondja, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ahhoz, hogy te megértsd az evangélium lényegét, Krisztust kell tökéletesen értened. Krisztust kell megértened, Krisztussal kell kezdened valamit. Emlékszem, hogy volt, aki mondta, hogy hát ő már évek óta járt a templomba, meg már mindent csinált. És egyszer eljutott oda, hogy úgy érezte, hogy vagy üres az egész hívő élete. És akkor valaki beszélgetett vele, hogy mi lehet a baj, és megkérdezte, hogy te kicsoda neked Krisztus? És azt mondta, hogy hát végül is Isten fia, meg na, hát szóval nem tudok többet mondani igazából. És kiderült, hogy nem tudott ő mit kezdeni Krisztussal. Nem jutott el a végcélig. Nem értette az evangéliumot. Nem értette meg Krisztusnak az üzenetét. Azt mondja Pál, hogy ahhoz, hogy teljes életed legyen, hát Krisztussal kell, hogy egy pontos kapcsolatba legyél. Hogy értsed, hogy mit mondott Krisztus neked, mit tett érted. Kicsoda ő? Ezután az 5. verstől pedig rátér Pál apostol azokra, akiknek a 3. a kérdésük. Valóban segítségül hívtad Jézust? Úgy folytatódik, hogy Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Tehát Mózes azt mondja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Hát ki tudja cselekedni a törvényből való igazságot? Ki tudja tökéletesen a törvényt megtartani? Hát senki. A zsidóknak sem sikerült. Voltak néhányan a farizeusok, akik elhitték, vagy lehet, hogy el se hitték, csak úgy csináltak, mintha elhitték volna, hogy ők be tudják tartani a törvényt, de nem sikerült nekik. És előtte itt Pál beszél arról, hogy a zsidók keresték Isten, de nem találták meg, és aztán jöttek a pogányok, és csak így hip-hop megragadták, és sikerült nekik. Hogy mi lehetett itt a probléma? Egy olyan példát tudnék mondani ehhez, mint a, hát bocsánatot kérek ezért a példáért, a hegymászás. Hogy elhatározom, hogy fölmegyek a hegy csúcsára, és megnézem a csodálatos panorámát. És megyek, és aztán valahogy sose jutok föl. a csúcsra, csak ott küzdök, nem érek el a célhoz. Sok mindent tettem azért, hogy megnézem azt a panorámát, de ha nem jutok föl a csúcsra, nem fogom látni a panorámát. És képzeljétek el, vannak olyan elvetemült emberek, akik úgy csinálják, hogy van pénzük, beugranak egy helikopterbe, fölmennek a csúcsra, és ott van a panoráma. És akkor mit mondjak én, aki meg küzdök, és megyek föl, és én meg nem látom. Hát igazságos ez a dolog. Ha valami ilyesmiről van itt szó, ugyanis azt mondja itt, nézzétek meg a negyedik versben, hogy a törvény végcélja Krisztus. Tehát ha te a törvényből való igazságot akarod cselekedni, akkor hova kell eljutnod? Krisztushoz. Ha nem jutottál el Krisztushoz, akkor tulajdonképpen egy olyan ember vagy, aki mászol föl a hegyre, küzdesz, és rengeteget beleteszel, hogy Istennek megfeleljél, és elérjed, hogy megnézd, meglásd azt a csodát, ami ott fönt van, de ha nem értél föl, ha nem értél el Krisztusig, és itt a Krisztusig való elérés az, amikor azt mondod, hogy segítségül hívom az egész életembe az Urat, és behívom az életembe, akkor nem jutottál el a megigazulásra. És azok a pogányok, a zsidók szemével nézve, akik meg sokkal kevesebbet tettek, sokkal kevesebb törvényt tartottak be, azok meg megragadták az igazságot. Kicsit olyan ez, mint aki egy felvonóval fölmegy, és azt mondja, hogy fantasztikus. És meglátta azt a panorámát. És azt mondja itt Istennek az igéje, hogy tehát így tudsz célhoz érni. Hogyha eljutsz a törvényt megismerve Krisztusig, aki betöltötte a törvényt. Itt utána van egy nagyon furcsa rész. Azt mondja, a hitből való igazság pedig így szól. Nem mond szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az iga a te szádban, és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ez egy idézet, és ha elolvassuk az eredetit, akkor sokkal jobban fogjuk érteni. Ez pedig a Mózes 5. könyvében van, a 30. rész 11. versétől olvasom. Azt mondja, mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, nincs távol tőled. Egyébként ez a parancsolat az, hogy szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, és élni fogsz. Tehát a nagy parancsolat, amit mond Isten, hogy tulajdonképpen ebben áll az egész, hogy te egy szeretett kapcsolatban, egy bizalmi kapcsolatban vagy az Istennel. És azt mondja, hogy mert ez a parancsolat, tehát amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tőled. Pedig mennyi ember mondja, hogy igazából megfoghatatlanok az Isten dolgai. Azt mondja, nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, hogy hát kimegy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Tehát azt mondja, ez nem úgy kell elképzelni, ezt mondja a zsidóknak, hogy fönt van valahol a mennybe, és aztán esélyünk nincs, hogy azt mi megértsük, és hogy kéne valaki, aki fölmegy oda, és elhozza. Aztán azt is mondja, hogy nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, hogy kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Tehát mondja a zsidóknak, hogy figyeljetek, ez a parancsolat nem olyan, hogy nektek el kéne valóban utazni, és valami nagyon messzire kéne menni, hogy megértsétek. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Ez az eredeti, és akkor most még egyszer olvasom, hogy tehát mit mond a hitből való igazság pedig így szól, nem mond a szívedben, most az új szövetségben élő, a mai élő ember nem mondja a szívében, hogy hát kimegy fel a mennybe, hogy Krisztust lehozza, tehát hogy ki találkozhat Krisztussal, vagy kimegy le az alvilágba azért tudni, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Mit is jelent ez, hogy a te szádban és a szívedben. Aztán még utána azt is mondja, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mit jelent ez? Hogyha száddal Úrnak vallod, akkor akkor üdvözülsz, és utána meg később meg azt írja, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk, hogy ez valami két különböző dolog lenne. Hogy aki esetleg azt mondja, hogy ő szívvel hisz, az megigazul, de nem tetsz róla szájjal vallást, akkor nem fog üdvözülni, vagy pedig ha szájjal vallást tesz, de közben nem hisz, akkor meg csak üdvözülni fog, és nem fog megigazulni. Hát ez biztos, hogy ilyesmit nem jelent, hanem ez valami közös dolgot jelent. Azt mondja, hogy ha te a szíveddel és a száddal segítségül hívod az Urat, akkor megmenekülsz. Nem tudom, össze tudjuk szedni, hogy mi az három hatalmi ág, ami egy országban jó, hogyha külön van választva? Mik a hatalmi ágak? Tudja valaki? Hogy? Hát az egyház és az állam az jó, ha külön van választva, de azok nem hatalmi ágak, hanem is ilyenekre gondolok, hogy törvényhozás, aztán végrehajtás, meg igazságszolgáltatás. Ezt a hármat szokták mondani egy demokráciában, hogy ha ezek külön vannak választva, az nagyon jó, mert akkor nem lehet diktatúra. És ez jutott eszembe arról, hogy ez az ember szívében is, az ember életében is megvan. Az igazságszolgáltatást, azt melyik részünk csinálja? A lelkiismeretünk. A lelkiismeretünk az igazságszolgáltatást csinálja, és tudjátok, amikor valaki Istenhez közel megy, akkor egy olyan dolog történik, hogy a bíró az Istenné, Isten lesz. Tehát a lelkiismeretünket kitisztítja Isten, és az nem tud tévedni. És amikor a mi lényünkben beletekintünk a lelkiismeretünkbe, akkor ha Istenhez közel megyünk, és nem úgy azt mondjuk, hogy magunk akarjuk ezt megoldani, akkor a lelkiismeretünk lesz az igazságszolgáltató, és el fogja mondani, hogy bizony ez baj, ez jó, és így tovább. A törvényhozás az a szívünk. Ott születnek a törvények, a mi törvényeink. Ott születnek azok a döntések, amiket azt mondjuk, hogy na ezt meg így fogom csinálni, azt meg amúgy fogom csinálni. És a végrehajtás, most ebben az összefüggésben pedig a szánk, és itt most nem azt értem, hogy csupán beszélni kell, hanem gondoljatok egy olyan dologra, amikor megbánt valaki valakit, és a lelkiismerete, az igazságszolgáltatás, hát ki mondja az ítéletet, hogy hát ezt nem jól csináltad. A szívedben hozol egy döntést, hogy hát bocsánatot kérek. És hányszor megtörtént az, szerintem mindannyiunk életében, hogy idáig eljutottunk, de a szánkon nem ment ki a dolog. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nekem már volt ilyen. Nem csak a megbocsátással, sok dologgal, amikor eljutottam oda, hogy na ezt nem csináltam meg igazán. Tehát ott volt bennem az elhatározás, meg tudtam én, hogy mit kéne csinálni, de valahogy nem várt gyakorlatát. Tehát úgy mondanám, hogy amikor erről beszél Isten igéje, hogy közel van hozzád az ige, mármint az Istennek az üzenete, és a te szádban és a szívedben van, akkor erről beszél Istennek az igéje, hogy a szívedben hozol egy döntést, ott kell hoznod Isten mellett egy döntést, és utána pedig a te száddal, vagy a te cselekedeteiddel ezt meg is kell valósítanod. És ennyit jelent az, hogy segítségül hívod az Urat. És hogyha valakinek ez a kérdés, hogy valóban segítségül hívtad-e az Urat, akkor ezt mondja neked ma Istennek az igéje, hogy hívd segítségül az Urat. Engedd a lelkiismeretedet, hogy lelkiismeretedben a valóban az igaz bíró legyen, és kimondja, és meghalljad azt, hogy kimondja, hogy igen, bűnös vagy. És hozz a szívedben egy döntést, hogy oda mész az Istenhez, és átadod az életedet, és ezt mondd is ki a száddal, vagy a cselekedeteiddel. Tehát döntsd el, hogy akkor igen, ezt megteszem. Mert amíg ezt nem mondod ki, addig ez egy ilyen belső döntés, hogy de jó lenne. És sokan vannak így, akik így élik az életüket egy gyülekezetben, hogy értik már az evangélium lényegét, de valahogy nem adták át az életüket. Ez a kérdés, hogy te megtetted-e. Úgy folytatódik, hogy az írás is így szól, aki hiszőben nem szégyenül meg, tehát aki segítségű hívja az Urat, az nem szégyenül meg, Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, ő bőkező mindenki, ez aki segítségül hívja, amit megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Azt mondja tehát Pál a zsidóknak ott, hogy figyeljetek, ti értitek az evangéliumot. Ha megértettétek, akkor hívjátok segítségül az Urat. De ez nem egyfajta megtérő kimáját jelenti, hogy néhány szót elmondasz, hanem ez egy szívbeli döntés jelent, amit aztán kimondasz, és ami szerint aztán élsz. És az az ígéret van, hogy akkor megmenekülsz. Aztán itt jön az összefoglaló rész, és most újra Pál szól azokhoz, akiknek az a kérdésük, hogy tudod-e, hogy Jézus hova küld téged? Ugyanis a 15. verstől olvasom, és hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogy a Ézsaiás mondja, Uram, kihitt a mi beszédünknek. Az a kérdés, hogy hogyan lehet hirdetni az evangéliumot. Mit gondoltok? Hogyan lehet hirdetni? Mivel tudjuk mi hirdetni az evangéliumot? Tehát ez a... Igen, nem ezt kérdeztem, de ez a, amiből fakad valóban. Én azt kérdeztem, hogy hogyan tudjuk, tehát tudjuk szóval hirdetni. Ugye el tudjuk mondani valakinek az evangéliumot, amihez kell az, amit Laci mondott, hogy ez ott legyen bennünk, de mással nem tudjuk hirdetni az evangéliumot. Az életünkkel, valaki mondta, itt ezen azt értem, az egész életünkkel. Tehát nem az, hogy egyszer látott valaki minket átkísérni egy nénit az utcán, és akkor ezzel már hirdetjük, hanem az egész életünk, amikor valaki rátekint az életünkre, megengedjük, hogy lássa, és azt látja, hogy fú, hát ez az ember, ez bízik az Istenben. Aztán volt még más is, mivel tudjuk még hirdetni az evangéliumot. Tettünkkel, cselekedetünkkel, egy konkrét cselekedettel is tudjuk hirdetni az evangéliumot, például, amit az előbb mondtam, vagy pedig, amikor valakit imádkozunk, valakihez teszünk egy jót, ezzel is tudjuk hirdetni az evangéliumot. Aztán mivel tudjuk még hirdetni az evangéliumot? Én még két dolgot írtam föl magamnak, de sok mindennel tudjuk. Például a szeretetünkkel, ami ugye sokféle módon ki tud fejeződni tettben, szóban, de mégis azt mondom, hogy talán a lényeg az van benne, hogyha valaki érzi, hogy szeretjük őt. Esetleg úgy szeretjük őt, hogy meg se érdemli. Külön, tudjuk, hogy egyikünk se érdemli meg igazán, de hogy értitek, hogy esetleg úgy érződjük, hogy még akár kárt is okozott nekünk, és mégis szeretjük. És tudjuk a viselkedésünkkel, az egész jellemünkkel hirdetni az evangéliumot. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ha elküld téged az Úr, akkor fogod hirdetni az evangéliumot. Hogyha biztos vagy benne, hogy az Úr valahova téged behelyezett, akkor meg fogja adni ehhez az erőt. Egy jó példa ez a szülő, hogyha az Isten szülővé tesz téged, rád bíz egy gyermeket, akkor utána az normál esetben az megy magától, nem? Szereted azt a gyermeket, gondozod azt a gyermeket, tehát utána, ha már megvan a küldetés, akkor már utána működik ez a dolog. És azt mondja itt Pál mindazoknak, akiknek az a kérdés, hogy tudod-e, hogy Jézus hova küld téged, hogy az első két legfontosabb dolog, hogy a szívedben mi van, hogy Jézus szemével látod ezt a világot, hogy könyörögsz-e a világért, és utána pedig Jézus el fog téged küldeni, és megadja neked ezt a hirdetést. És az ad egy csodálatos bátorítást, azt mondja, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Ez egy nagyon komoly bátorítás, hogy gondolj bele, hogyha te ebbe a szolgálatba mész, és valahova elmész az evangéliummal, akkor örvendezni fognak. Persze utána rögtön azt is mondja, hogy vannak, akik nem fognak engedelmeskedni. Nem mindenki engedelmeskedik. Hogy azt mondja, hogy ez ne zavarjon meg téged. Lehet, hogy sok ember lesz, aki nem fog engedelmeskedni, de mégis a te küldetésed az egy jó dolog lesz, mert lesznek, akik örömmel fogják venni. Én most éppen a múlt héten éltem át egy ilyen dolgot, amikor nyaralni voltunk, akkor ott van egy barátunk, egy régi barátunk, és bekéreckedett hozzánk, hogy hát együtt megnézhessük a világbajnoki, vagy Európa-bajnoki döntőt, mert neki nem volt tévéje, és akkor eljött, megnéztük, és aztán már hazajöttünk, és akkor fölhívott, hogy mikor leszünk még ott, mert hogy hát itt jó volt ez a EB döntő, de igazából nem tudtunk beszélgetni, és hogy kiderült számomra, hogy ő vágyna arra, hogy beszélgessünk dolgokról. Nagy reménységem van arra, mert ő tudja, hogy én ki vagyok, hogy Isten dolgairól szeretne beszélgetni, és éreztem benne azt, hogy örül neki, hogy tudunk beszélgetni. Olyan jó volt ez. Nem tudom, hogy átéltetek ilyet, amikor valaki oda megy hozzátok, és megtapasztaljátok, hogy ő szeretné, hogy beszélgessetek vele Istenről, az örömhírről. Azt mondja Isten igéje, hogy ez meg fog adatni, hogyha te odaadod az életedet erre a küldetésre. De ehhez a küldetéshez az kell, az szükséges, hogy a Jézus szemével nézed a világot, és könyörögél ezért a világért. És aztán befejezésül újra szól Pál azokhoz, akiknek az a kérdésük, hogy biztos, hogy érted-e az evangélium lényegét. A 17. versben ezt olvassuk. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy mennyi a mi elképzelésünk Istenről, és hogyha túl sok a saját elképzelésünk, és nem ismerjük Istennek az igét, akkor tulajdonképpen félrement a dolog, akkor rossz bort iszunk, akkor nem fogja betölteni azt a célt. És azt mondja, itt egy nagyon csodálatos törvényszerűséget mond, azt mondja, hogy a hit, tehát az Istenbe való bizalom, az hallásból van, és a hallás pedig Krisztus beszéde által. Én azt mondom neked, hogyha te a középső kérdést választottad, hogy biztos, hogy érted-e az evangélium lényegét, akkor egy nagyon egyszerű dolog, amit mond Isten igéje, hogy Krisztusnak az üzenetét kell olvasnod. És hogyha te neked sok-sok elképzelésed van Istenről, akkor azokat tedd most félre, és vedd elő ezt a könyvet, és kezd el olvasni Krisztusnak a beszédét, és itt az az ígéret van, hogy ha Krisztusnak a beszédét olvasod, az ő tanításait, az életét, és meghallod ezt, vagy igehirdetést hallgatsz, és meghallod ezt, akkor elő fog jönni a bizalom a te életedbe. Akkor egy igazi, valódi bizalom lesz a te életedbe. És aztán egy kicsit Pál beszél a zsidóknak, azoknak, akik ott tartanak, hogy még nem is igazán értik az evangélium lényegét, három dolgot említ, amit azért mond nekik, hogy nehogy megindokolják, hogy nekik miért nem sikerült megérteni. Azt mondja, kérdem, talán nem hallották, mármint az üzenetet, sőt, nagyon is, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. Tehát azt mondja itt Pál, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem hallottátok meg, de egész biztos, hogy hallottátok. Itt egyébként egy Zsoltárból idéz, amelyik arról beszél, hogy az egek hirdetik Istennek a nagyságát. Hogyha csak körülnézel ebben a világban, akkor is Krisztust kell, hogy meglássak benne. Aztán tovább megy, azt mondja, ugye tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg, először is ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtalálták azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam. Hát ezt úgy tudnám mondani, hogy valaki már ide jár a gyülekezetbe, mondjuk 20 éve, és egyszer csak jön egy ilyen jött-ment ember, aki bejön a gyülekezetbe, és megtér. És akkor elkezd már fél évből szolgálni. Hát micsoda bosszantó dolog. Nem? Hogy én már azért itt vagyok milyen régóta, és hát én meg még nem jutottam előre. Hát erről beszél Pál a zsidóknak, mert ők ugyanezt élték át, hogy ők már 1000 éve keresik az Istent, és akkor jönnek ezek a jött-ment pogányok, bejönnek, megtérnek, és akkor már profétálnak, meg mindenféle dolgokat csinálnak. Azt mondja Pál, hogy hát ez így van, de azért van, mert nem voltál hajlandó megérteni Istennek az igéjét. És végül azt mondja, befejező 24. versben, hogy Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Azt mondja tehát Isten azoknak, akik azt a kérdést választották, hogy biztos, hogy érted az evangélium lényegét, hogy van lehetőség megérteni. Ha csak a körülnézel a világban, meg fogod érteni, és egyébként pedig Isten kitárt karokkal vár téged. És hogyha úgy vagy most, hogy szeretnéd megérteni, akkor egy dolog kell tenned, oda menned, elolvasnod nyitott szívvel Jézusnak az evangéliumát, az üzenetét, és változás lesz a te életedbe. Visszatérve egy picit ide az összefoglaló részhez, az első két gondolat, hogy Krisztus hírnököket küld, és a hírnökök hirdetik az örömhírt, ez szólt tehát azoknak, akik az első kérdést választották, hogy Isten küldeni akar téged, és azt akarja, hogy te hirdessed az evangéliumot, de ehhez egy nagyon fontos dolog kell az életedben, hogy a nézőpontod az a Krisztusnak a nézőpontja legyen, és ne a saját dolgainkkal foglalkozzunk, ne az legyen mindig a kérdés, hogy nekünk mi a jobb, hanem ami Pál mond itt, hogy testvéreim, én szívből kívánom és könyörök értük, Isten lesz, hogy üdvözüljenek. Pálnak is volt rengeteg nyomorúsága. De ő az Isten küldetését akarta betölteni. Az az üzenet tehát, hogyha te, neked ez a kérdésed, akkor ezt helyreállítod az életedben. Most akár kimondhatod, hogy Uram, én változtatni akarom a nézőpontomat. És kérdezni akarlak téged, hogy hova küldesz engem, mert ezt akarom tenni. A második kérdés, hogy biztos érted-e az evangélium lényegét, az úgy folytatódik tovább az evangélium logikája, hogy az emberek hallják, és a hallók pedig bíznak. Tehát, hogyha te meghallod az evangéliumot, akkor biztos, hogy bízni, nagy változás lesz a te életedbe. Hogyha nincs változás az életedbe, akkor valószínű egy rossz evangéliumot értesz. Istenről valami olyan elképzelésed valami, ami fals. Vannak benne jó dolgok, de a lényeget nem érted. És azt mondja Isten igéje, hogy ha az emberek hallják, ha meghallod az evangéliumot, ha megérted, akkor egy bizalom fog kialakulni az életedben. Mint hogy akit elküld Jézus, azután nem fogja tudni nem hirdetni valami módon az evangéliumot. És az utolsó kérdés, hogy a bízók, ugye akikben kialakult egy bizalom Krisztus felé, hát azok segítségül fogják hívni a Krisztus, de ugye itt nem arról van szó, hogy jaj Istenem, amikor baj van, akkor segítségül hívom az Urat, hanem ez a segítségül hívom Jézus nevét, ez az egész életemre vonatkozik. Azt mondom, hogy Uram, itt vagyok X évesen, elszúrtam az egész életemet, te látod, hogy mi van, de megértettem, hogy te tudsz adni egy változást. És itt van az egész életem, tiéd, és más életet szeretnék élni. És akik segítséget kérők, azok megmenekülnek. Azoknak változás lesz az életükbe. Befejezésről az imádsághoz. Tehát az első kérdés, tudod-e, hogy Jézus hova küld téged? Azt mondja Isten igéje, hogy ha ez a te kérdésed, akkor egy nagyon fontos dolog, hogy nézd az embereket Jézus szemével. És ne a magad szemével nézd a saját életedet. Mert akkor csak itt vagy a gyülekezetben, de igazából nem lesz hasznos az életed. A másik, hogy rendszeresen könyörögj értük. És hogyha ez a kettő megvan az életedben, akkor egészen biztos, hogy Krisztus küldeni fog téged. És akkor fölteted a kérdést, kérdezheted Istent, hogy hova küldesz engem, Uram? Hát itt vagyok. Itt van ez a sok nyomorult ember, akiért nap mint nap könyörgök, és akire vágyok, hogy megtérjenek. Hát mutasd az én utamat. És Isten megígérte, hogy ezt meg fogja tenni, és még egy ígéretet is adott, hogy lesznek, akik szeretettel fognak fogadni téged. Ha biztos, hogy érted az evangélium lényegét, de Isten azt mondja, itt fordítja, azt mondja, először megnyugtat, hogy látom a te buzgóságodat, de valamit eltévesztettél. Nem jutottál el Krisztushoz. Mész föl azon a hegyen, küzdesz, de nem jutottál el a csúcsra. A törvény végcélja Krisztus. Az üzenet végcélja Krisztus. Ahhoz, hogy megértsd az evangélium lényegét, ahhoz Krisztust kell megértened. Minden mást értesz a Bibliából, de Krisztussal nincs egy kapcsolatod, nem érted pontosan, akkor tulajdonképpen eltévesztetted. És hogyha keveset értesz a Bibliából, de Krisztust megértetted, akkor érted az evangéliumnak a lényegét. Mint az a kedvenc példám, amit már sokszor elmondtam, hogy egyszer valaki megtért, és akkor utána már mondta mindenkinek az evangéliumot, és a barátjának mondta, hogy hogy vannak a dolgok, és akkor utána fölhívta a lelkipásztort, hogy figyelj, ezt mondtam, hogy jó volt ez, és mondja, hogy megfizette, figyelj, ezek nem voltak jó dolgok, ezek rosszak. Akkor gyorsan fölhívta a barátját, hogy te figyelj, amit tegnap mondtam, azok a sztónozzad, mert nem így vannak, pontosan amúgy vannak. De az evangéliumot megértette, mert az életét megváltoztatta, csak csomó dolgot még nem értett, és mindenfélét beszélt a nagy lelkesedéséből. És sokszor mi megfordítva vagyunk, hogy annyi mindent értünk, csak éppen Krisztussal nincs meg a kapcsolatunk. Neked a válasz ebben a részben, hogy olvasd nyitott szívvel a Bibliát. Krisztus üzenetét. És ki fogja formálni benned az üzenetet. És az utolsó, az a legegyszerűbb, valóban segítségül hívtad Jézust. Hát hívd segítségül, és megmenekülsz. Hogyha bizonytalan vagy ebbe, hogyha úgy vagy vele, hogy talán nem adtam át még az életemet már, pedig értem az evangéliumot, akkor itt van a lehetőség, hogy azt mondja Isten igéje, hogy ha segítségül hívod Jézust, megmenekülsz. De akkor tedd oda az egész életedet. Szeretném, hogyha imádkoznánk most, és arra kérnélek most benneteket, hogy kettesével imádkozzunk. Ha szívesen megosztod a társaddal, akivel imádkozol, hogy melyik a te kérdésed, akkor ezt tedd meg, és imádkozzatok egymásért. Ha nem, mert nem kötelező, ha úgy vagy, hogy most ezt nem szeretnéd, akkor csak imádkozzatok egymásért, meg magatokba, forduljatok oda az Istenhez. Isten várja a mi visszajelzésünket, hogy mit mondunk most neki. Mindenképpen kérlek, hogy válaszolj valamit az Úrnak, mindarra, ami most ebben az igében elhangzott. Jó? Ketten forduljunk most össze, és hogyha megteszed, akkor jó dolog, ha megmondod, hogy mi a te kérdésed, mert tudjátok, a szív és a száj. Hogyha a szívedben eldőlt valami, akkor ki is kell mondani, mert ha nem mondod ki, akkor tulajdonképpen nem vállalod ezt a dolgot. Tehát azért én bátorítok mindenkit, hogy mondjátok ki a kérdéseteket, hogyha ha szeretnétek ebben előre haladni. És a végén majd egy imádsággal én szeretném befejezni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy eljöttél el a földre, megüresítetted magad, megaláztad magad, emberré lettél, és végigélted azt az életet, amit nekünk is itt kell élnünk. És mindezt azért tetted, hogy magadra vállaljad a mi bűneinket, és egy utat készítsél nekünk a mennybe. Te vagy az út, az igazság és az élet. Hiszünk benned, Uram. És szeretnénk most újra kimondani, hogy légy Úr a mi szívünkben. Szeretnénk úgy élni az életünket, ahogy az neked kedves, és szeretnénk, hogyha te irányítanád az életünket, és megvalljuk neked, hogy szükségünk van a te megváltásodra. És most egy szívvel kiáltunk te hozzád, hogy segíts rajtunk, Uram, az egész életünkön, mindenünkön, hiszen minden életünk, minden területén szükségünk van rád. Köszönjük, Uram, hogy hozzátartozhatunk. Ámen. Ámen. Esetleg azt megkérdezem, hogy van esetleg valaki, aki most úgy van, hogy most hívta először segítségül az Urat? Ha van ilyen, és szívesen teszi, csak egy kész felemeléssel jelezze, hogy lássuk, hogy tudjuk, hogy együtt örüljünk vele. Jó. Tudjátok, hogy ha ezt megteszitek, ezt a lépést, akkor nagyon fontos
hogy fölvállaljátok, és utána a szívetekkel, amit eldöntöttetek, azt a szájatokkal, a cselekedetekkel is megvalljátok az Úrnak. Erre mindig van lehetőség, nem csak egy ilyen alkalommal, hanem oda mehettek egy barátotokhoz, vagy bármelyikünkhöz, akik itt a gyülekezetben vagyunk, és együtt imádkozhatunk. A lényeg, hogy ez egy valós döntés legyen az életetekben. Amen.